Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az online platform vitarendező tanácsok döntései jellemzően nem kikényszeríthetők a közösségi oldalakra vonatkozóan, ezért az Inforádiónak nyilatkozó kutatóprofesszor szerint érdemes lenne létrehozni egy kifejezetten a platform vitákra szakosodott, gyorsan és speciális eljárásban döntő bíróságot. Ződi Zsolttal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének kutatóprofesszorával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Ezt a perenkívüli vitarendezési testületeknek az intézményét, ezt a lehetőséget, hogy ilyeneket létre lehet hozni, ezt a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet hozta be. Ez egy európai rendelet, amelyik tulajdonképpen a legnagyobb részt a internetes platformokat próbálja meg szabályozni, és valóban az a probléma, hogy az internetes platformokon mondjuk egy moderációs döntés történt, tehát a tartalmunkat nem hajlandó ugye publikálni a platform, vagy ami ennél általában azért fájdalmasabb szokott lenni, hogy a fiókunkat letiltja, akkor általában azért mondjuk órákon belül, de mondjuk legfeljebb napokon belül szeretnénk valami ezzel kapcsolatos intézkedést minél hamarabb látni. És hát a belső panaszkezelési mechanizmusok azok nagyon gyakran nem vezetnek eredményre, tehát a platform a saját döntéséhez ragaszkodik, tehát hiába fellebbezzük meg támadjuk meg a döntést, ő általában ragaszkodni szokott. És ugye ilyenkor az egyedüli lehetőség a DSA-nak, ennek az Európai Uniós rendeletnek a hatályba lépéséig, az egyetlen lehetőség az volt, hogy az ember elment a bíró. És hát azért mondjuk a bíróságokat nem igazán arra találták ki, hogy internetes platformokon okozott sérelmeket reparáljanak pár nap alatt. Nem is akkora, hogy mondjam, ezek azért általában nem olyan volumenű vagy fontosságú esetek, hogy ott a bíróságnak kellene ebbe az ügybe döntenie, de hát lassúak is, tehát főleg az a baj, hogy lassúak meg költségesek. És akkor kitalálták, hogy legyenek ilyen testületek, amelyekhez lehet fordulni a platformok döntése ellen. Tehát amennyiben az ember kimerítette az összes belső panaszkezelési módozatot, akkor el lehet menni ezekhez a vitarendező fórumokhoz, perenkívüli vitarendező fórumokhoz. Ezekről azt kell tudni, hogy ilyenekből 9 darab jött létre Európában. Ilyet tulajdonképpen bárki csinálhat, tehát ez nem egy állami, vagy nem feltétlenül állami alapítású. Németországban, Írországban, Máltán ezek magáncégek, tehát magán korábban is vitarendezéssel, meg ilyen mediációval foglalkozó cégek gondolták úgy, hogy felveszik ezt az új tevékenységet a portfóliójukba. Annyi csak, hogy a helybeli digitális szolgáltatási koordinátornak, ami ugye a platformokkal kapcsolatos ilyen hatósági feladatokat végzi, azoknak kell akkreditálniuk, illetve hát tulajdonképpen rányomni egy pecsétet ezekre a célekre, megnézik, hogy van-e elég emberük, meg értenek-e hozzá, meg tényleg függetlenek-e, meg ilyesmi, és akkor ők rányomnak egy pecsétet, és elkezdte a működését 9 ilyen szervezet Európában, és hát én arról írtam, hogy milyen tapasztalatok gyűltek össze ez alatt a, ugye a 2024 augusztus lehet ilyeneket létrehozni. Van néhány olyan szervezet, amelyik rögtön ekkor létrejött, és van amelyik csak 24 év végén vagy 25 folyamán jöttek létre, tehát vegyes, ugye 9 az úgy időben elhúzódva alakultak meg Európában ezek a testületek. És hát azt írom ebbe a tanulmányba, amit gondolok erről, hogy hát olyan felemás azért a tapasztalat ezekkel kapcsolatban, ezeknek a működésével kapcsolatban. Azért felemás, mert tulajdonképpen jó, hogy vannak ezek, mert hogy tényleg legalább lehet valakihez fordulni, ha már kimerítettük a platform panaszkezelési csatornáit, akkor van kihez fordulni, és ezek a szervezetek egyébként gyorsan, általában napokon belül válaszolnak, és hát néhány héten belül a platformokhoz is eljut ez az információ, és akkor történik valami, és hát itt jön pont a másik része a dolognak, ami miatt ugye az ember másik szeme meg sír, hogy a platformoknak, ezeknek a vitarendező testületeknek a döntését nem kell végrehajtani. Tehát, hogyha egy ilyen vitarendező azt mondja, hogy már pedig neked volt, kedves felhasználó, igazad, mert a platform nem indokolta ezt meg normálisan, meg valójában nem is értetted meg a belső szabályait, meg hasonlók, kedves platform, legyél szíves visszaállítani az ő felhasználói fiókját, akkor nem feltétlenül kell végrehajtania. Tehát nem kötelező, ez nem olyan, egy bírósági vagy egy hatósági döntés, hogy a platform köteles végrehajtani, hanem ő hát vagy végrehajtja, vagy nem. De a még nagyobb baj, ami ugye ez a síró szem, miért sír a szemünk, még nagyobb baj az, hogy nagyon gyakran a platformok egyáltalán is válaszolnak ezekre a felszólításokra, és ilyenkor a vitarendezők csak egy ajánlást bocsáthatnak ki. Tehát nem, megint csak mondom, nem kötelezhetik a platformot arra, hogy csináljon valamit, hanem egy ajánlást bocsátanak ki. És ebbe az ajánlásba általában barátságtalan hangnembe leírják, hogy már a platform az nagyon csúnyán viselkedett, és megsértette a saját szabályzatait is, meg a jogszabályokat is, és jogosulatlan korlátozta a fiókját az illetőnek, és akkor a platform ettől ugye vagy megijed, vagy nem, általában azért nem ijednek meg, és akkor ilyenkor meg kialakul egy patthelyzet. Tehát van egy intézményünk, ami szerintem egy nagyon jó elgondolás mentén született, és ennek a működése viszont azért nem mondanám szuper hatékonynak.
Akkor nincs más hátra, mint hogy a felhasználó részletesen elolvassa az egyes közösségi oldalak működési szabályzatát, meg azt, amit egyébként digitálisan ő aláírt, tehát valamilyen szerződéskötés azért mindig történik, és akkor ezt igyekszik szépen betartani.
Igen, az a baj, hogy itt Magyarországon is az a tapasztalat a vitarendező ügyeivel kapcsolatban, ugye a magyar vitarendezőnek kicsivel több mint 100, ugye most 120 körül jár az ügyek száma. A nagy nyugati visszarendezők, mondjuk az írországi, ahol ugye a legtöbb nagy platformnak a székhelye van, az ugye 10 000-es nagyságrendbe kell intéz ügyeket. Szóval az a tapasztalat, hogy nagyon gyakran ezek az emberek nem szegítik meg a szabályokat. Tehát a platform olyan ürüggyel, és ez lehet egy gépnek a hibája, lehet a mesterséges intelligencia algoritmusnak a hibája, vagy bármilyen más hiba, vagy esetleg a fióknak a meghekkelése, meg hasonló dolgok. Tehát csak a kérdésére akarok válaszolni, csak kicsit körmönfont a válaszom, vagy bonyolult, hogy hiába tanulmányozzuk, nagyon gyakran akkor is korlátozás ér bennünket, meg akkor is megsérti a jogainkat a platform, amikor mindent betartottunk, vagy adott esetben végigolvastunk mindent, és amiatt tartottunk be mindent, de ennek ellenére is sajnos ez be tud következni. Tehát a megoldás nyilván az, hogyha elolvassuk ezeket a szabályzatokat, akkor mondjuk azzal nem ártunk magunknak, vagy legalább belenézünk. A legfontosabb ilyen, általában ugye a Facebookon ezt nem tudom én közösségi alapelveknek nevezik, vagy különböző nevük van ezeknek, ezekre néha érdemes rákattintani és belenézni, de azzal, hogyha elolvassuk, sajnos még nem fogjuk tudni megóvni magunkat ezektől a furcsaságoktól, meg nagyon gyakran, és elég gyakran bekövetkező korlátozásoktól. Nálunk a kutatóintézetben évente felmérjük a platformokkal kapcsolatos felhasználói tapasztalatokat, és azért az a tapasztalat, hogy a felhasználóknak a 20%-a, tehát nagyon sok ember, minden ötödik felhasználó futott már bele valamilyen korlátozásba. Tehát vagy felfüggesztették a fiókját, vagy az által közzétett tartalomról mondták azt, hogy nem megfelelő. Tehát ez egy elég gyakori eset. Legtöbbször egyébként véget ér úgy, hogy a platform maga feloldja a korlátozást, és azt mondja, hogy oké, akkor rendben, csinál tovább. De hát nagyon gyakran meg végleges kitiltáshoz vezetnek ezek, és ezeket nagyon nehéz másképp reparálni, csak úgy lehet, hogyha az ember valami külső segítséget kér.
Hát tortül az önkény, vagy fogalmazunk úgy, hogy mindig a tulajdonos nyer a közösségi oldalat.
Igen, egy kicsit az a baj, hogy igen, kicsit lehet ezt mondani, szerintem nem is túlzás azt mondani, hogy tortül az önkény, de nagyon gyakran ezeket gépek hozzák, ezeket a döntéseket. Tehát nincs arról van, egy rossz indulatú ember, nem tudom én, akinek van valami politikai, nem tudom én, agendája, és akkor ott nem szereti a valamilyen oldali véleményeket, és letiltja, szó sincs ilyesmiről. Hát itt millió számra születnek ilyen korlátozó döntések a platformokon, és ezeknek a 99,9%-át mesterséges intelligenciák hozzák ezeknek a döntéseknek. Sőt, az a tapasztalat, hogy amikor az ember fellebbez, tehát megpanaszolja, még a panasz utáni döntést is gép hozza. Ami aztán tényleg eléggé abszurd és ijesztő. De igen, sajnos, és ezeknek a döntéseknek egy része hibás, és nagyon gyakran önkényes, igen.
Értem, írta a cikkben, hogy akkor jó lenne létrehozni egy erre szakosodott bírói szervet, mely dönt ebben az esetekben.
Igen, mivel én tudományos kutató vagyok, tehát nekem semmi se drága, ahogy szóltam, ötletek, én felvethetek ilyen ötleteket. Nekem az a véleményem, hogy mivel ezek a vitarendező testületek, ezeknek a döntése nem kötelező a platformokra nézve, a bíróság, a hagyományos bíróság és a hagyományos bírósági eljárás pedig lassú és költséges, én nekem az a nagyon határozott véleményem van, hogy létre lehetne hozni olyan speciális bíróságokat, amelyek kifejezetten az online térben keletkező sérelmeket tudnák reparálni. Egy sokkal könnyebb vagy könnyített a bírósági eljárás hagyományos szabályaihoz képest könnyített eljárásban, teljesen online módon, tehát ugye nem kellene megjelenni a bíróságban, bíróság előtt, és akkor ottan keresztül menni a fémdetektor kapun, és nem tudom, hanem online lehetne ezeket intézni. Ugyanakkor viszont kompetens bírák, és a bíróság teljes súlyával, és a bírósági ítéletek kötelező erejével megtámogatva tudna adott esetben a platformokra kötelező döntéseket hozni. Ez egy nagyon, hogy mondjam, forradalmi gondolat, de ugyanakkor meg véleményem szerint ezt meg lehetne valósítani. Tehát el lehetne legalább kezdeni gondolkodni azon, milyen feltételek kellenének ahhoz, hogy egy ilyen gyors mozgású, gyors eljárásban dönteni képes, és az emberek ilyen irányú sérelmeit gyorsan reparálni képes bírói fórum létrejöjjön.
Ződi Zsoltot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet kutatóprofesszorát hallották. Magyarországon jelenleg egyetlen társaságnál lehet kriptoeszközökkel üzletelni, köszönhetően a szigorú hazai szabályozásnak, mondta el az Inforádiónak a Decent Investment és a Hold alapkezelő portfólió kezelője. Szabó Dáviddal Domonics András beszélgetett.
Egyrészt van egy európai szabályozás, a MiCA, ami most már hatályosult az egész Európai Unióban is. Ez szabályozza azt, hogy milyen körülmények között lehet kriptoeszközöket vásárolni, hasonló szigorúságú előírásokat tartalmaz, mint ahogy ugye a bankoknak is ismerni kell a saját ügyfeleiket, ugye a kriptotőzsdéknek is meg kell ismerni a saját ügyfeleiket. És erre a szabályozásra jött rá teljesen váratlanul amúgy Magyarországon egy kis extra kitétel, ami még további szabályokat ír elő a kriptoeszközök váltásával kapcsolatban.
Lehet most Magyarországon kriptoeszközökhöz hozzájutni, illetve azokkal üzletelni? Ugye több olyan cég is volt, ami kivonult Magyarországról.
Igen, tehát itt ez a magyar szabályozás specialitása miatt volt ez a nagy felfordulás. Ugye itt hoztak egy törvényt, ami tavaly július 1-ével hatályosult, és ami előírta azt, hogy ahhoz, hogy kriptováltási tevékenységet végezhessen valaki, ahhoz igénybe kell vennie egy úgynevezett validálási szolgáltatást. Ez a validátló, ennek ellenőriznie kell azt, hogy a kriptoeszköz, amelyik a váltásban részt vesz, az korábban nem volt-e valami bűncselekménnyel kapcsolatban. Tehát valamifajta tisztaságot kell ellenőriznie. Na most a probléma az, hogy nagyon sokáig ilyen szolgáltató nem létezett Magyarországon. Tehát ezt a szolgáltatást effektíve nem lehetett sehol sem megvenni a kriptováltóknak, és az első olyan cég, amelyik erre jogosultságot szerzett, tavaly december közepén kapta meg az engedélyt, és ezzel a szolgáltatóval nem tudtak kriptoszolgáltatók leszerződni, hogy ezt a fajta validálási tevékenységet elvégezzék nekik. Ma már egyetlen kriptoszolgáltató létezik, amelyik leszerződött ezzel a validátorral, tehát elvileg most lehet szabályszerűen kriptót vásárolni, illetve eladni Magyarországról is. De valóban tavaly decemberben több szolgáltató is teljesen leállította a tevékenységét, és kivonult Magyarországról. Valószínűleg majd visszajönnek, tehát valószínűleg ez változni fog. Ennek több útja lehetséges. Az egyik az, hogy ők is leszerződnek ezzel a validálást nyújtó szolgáltatóval, ez egyik. A másik lehetőség pedig az, hogy ezt a törvényt, aminek semmi értelme nincsen, egy magyar specialitás, egy amúgy is szigorú EU szabályozási környezetben, ezt visszavonják. És erre valamelyes már látunk jeleket, hogy előbb-utóbb ez meg fog történni, ugyanis az EU az elég hamar kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Ez már megtörtént néhány héttel ezelőtt, ez folyik ez az eljárás. Nyilván ez elhúzódhat, de mutatja azt, hogy az EU is problémásnak tartja ezt a fajta magyar szabályozást.
Van egy nemzetközi cég, amelyik elkezdett aranyat felhalmozni, tehát egy kézzelfogható hátteret adni ennek a kriptoeszköznek. Változtat ez a kriptoeszközökön?
Nem változtat. Való igaz, hogy a bitcoin értékét az adja, hogy kevés van belőle, és van egyfajta digitális aranynarratíva a bitcoin körül, de hát ez a bitcoinon kívül még rengeteg más kriptoeszköz is van, aminek az értékét rengeteg más dolog adhatja. Például adhatja azt egy kriptoeszköz értékét, hogy ez egy blokkláncon lévő dollár, de valahol a bankrendszerben a blokkláncon lévő dollárnak megvan a fedezete, tehát van egy cég, amely kibocsát mondjuk egy ilyen kriptoeszközön levő dollárt, de egyébként eltesz tartalékba a bankrendszerbe egy dollárt, és akkor annak az adja az értékét, hogy a bankrendszerben el van téve egy dollár, ami a fedezetet adja annak az eszköznek, és bármikor vissza lehet kérni azt. És akkor a Tether nevű cég 2014 óta dollárt tokenizált tulajdonképpen, tehát kibocsájt a blokkláncon dollárt egyrészt, másrészt viszont ennek a dollárnak a Tether cégnek a mérlegében megvan a fedezete. És néhány évvel ezelőtt elkezdett aranyat is tokenizálni, ami azt jelenti, hogy kibocsájt a blokkláncon egy tokenizált aranyat, de közben ennek a tokenizált aranynak valahol egy fizikai széfben megvan a fizikai arany fedezete is.
Szabó Dávidot, a Decent Investment és a Hold alapkezelő portfólió kezelőjét hallották. Paragrafus. A kormány folyamatosan ellenőrzi az itt elfutár cégeket, és azt is, hogy ezek a vállalkozások betartják-e a higiéniai szabályokat, és eleget tesznek-e továbbá az ételekkel kapcsolatos minőségi követelményeknek, mondta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norberttel Sipos Ildikó készített interjút.
Már 2024 őszén a fogyasztóvédelmi hatósági vizsgálat indult az ételkiszállító cégek tevékenységével kapcsolatban, éppen azért, mert rengeteg fogyasztói bejelentés érkezett hozzánk, illetve a kormányhivatalokhoz is. Kifejezetten a kiszállított ételek minőségével, a szállítási idővel, a vételár visszatérítésével kapcsolatos problémák merültek fel, illetve sok esetben a panaszkezelés sem felelt meg az elvártnak, illetve a jogszabályban foglaltaknak.
Mindezek függvényében milyen szigorítást tervez a kormány, ezen belül is ugye az NGM fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkársága, hiszen ez a terület ugye hozzájuk tartozik.
Így van. A szigorítás kitered egyrészt a fogyasztóvédelmi hatóság és az élelmiszerbiztonsági hatósági eljárások lefolytatására, valamint egy folyamatos konzultációra az iparági szereplőkkel. Azt tudni kell, hogy már 2025-ben több fogyasztóvédelmi hatósági eljárás lefolytatásra került, amelynek végén jelentős mértékű bírság kiszabására is sor került. Többek között azért is, mert például több alkalommal tiltott termékkel, alkohollal, illetve energiaitallal szolgáltak ki fiatalkorúakat, illetőleg emellett súlyos tájékoztatási kötelezettségek megsértésével jártak el ezek a cégek. Ezek a hatósági eljárások ezt követően is folyamatosak lesznek. Ugyanakkor nagyon fontos volt, hogy az iparági szereplőkkel is felvegyük a kapcsolatot. Önkéntes vállalásuk volt ezeknek a vállalkozásoknak, illetőleg ezek folyamatban vannak még most is. Így cselekvési tervvel is előálltak, ami elsősorban kiskorúak védelmére vonatkozik, illetőleg a kiszállítási díj csökkentésére vonatkozóan, valamint a vételár visszatérítésére, a kompenzációra vonatkozó vállalásokat is tettek. De ez nagyon fontos, hogy mindemellett a jogszabályi kötelezettségeknek mindig meg kell felelniük ezeknek a vállalkozásoknak, és nem csak fogyasztóvédelmi területen, hanem élelmiszerbiztonsági területen is, hiszen ezek élelmiszerlánc szereplők, és azért nagyon fontos, hogy azokat a higiéniai és élelmiszerbiztonsági szabályokat megoldják és teljesítsék, amelyek számukra elő vannak írva. Például ne fordulhasson elő az, hogy mondjuk a pizzával egy térben szállítják a domestoszt, mert ennek azért súlyos egészségi következményei lehetnek. És az egyeztetések kiterjednek az ételek és a termékek minőségével kapcsolatos fejlesztési lehetőségekre is. Folyamatosan azon vagyunk mi is, és a vállalkozások is ezt vállalták, hogy az ételek minőségét javítsák, amely nem csak a minőségi javítást jelenti, hanem az élelmiszerbiztonsági szabályok, a hűtési lánc betartásának szabályának megtartására egyaránt vonatkozik.
Nagyjából most mit lehet mondani, hogy meddig tartanak az egyeztetések, mikor zárulhatnak le, vagy folyamatosan folynak ezek az egyeztetések?
Ezek az egyeztetések folyamatosak, és ezzel párhuzamosan mind a fogyasztóvédelmi hatósági eljárások, mind az élelmiszerbiztonsági lánc hatósági eljárások is folyamatosak. Pontosan azért, hogy lássuk, hogy az egyeztetések célra vezetnek-e, valóban teljesülnek-e azok a vállalások, amelyeket tesznek ezek a vállalkozások. Így azt gondolom, hogy mind az egyeztetések, mind a hatósági eljárások folyamatosak. Végdátumot ezért nem is határozunk meg egyelőre.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották. Paragrafus. A végrendelet egyoldalú, bármikor visszavonható nyilatkozat a hagyaték sorsáról, míg az öröklési szerződés kétoldalú megállapodás, amelyben az örökös tartásért vagy életjáradékért cserébe garantáltan örököl, és a lekötött vagyonnal az örökhagyó nem rendelkezhet szabadon. A szerződés erősebb védelmet nyújt, de kevésbé rugalmas. A végrendelet és az öröklési szerződés közötti lényeges különbségekről Kapitány Andrea budapesti közjegyzővel beszélgettem.
Amikor abban a kérdésben kell álláspontra jutni, hogy a végrendelet vagy az öröklési szerződés a célszerűbb megoldása, akkor még egy laikus is első látásra látja, hogy az egyik az egy megállapodás, tehát egy másik fél is kell hozzá ez a szerződés. A végrendelet meg olyannak tűnik, amiben az én akaratom anélkül érvényesül, hogy bárki mással egyeztettem volna. Ez jó kiindulási pont, ha erről akarunk beszélni?
Igen, ez teljesen jó kiindulási pont. Sok minden függ attól egy előzetes beszélgetés során, hogy mit szeretnének a felek. Általában, aki végrendeletet szeretne készíteni, vagy öröklési szerződést, ezt megelőzően alaposan elbeszélgetünk vele az élethelyzetéről, a vagyonáról, a szándékáról, és ennek megfelelően gondoljuk végig, hogy a végrendeletet vagy az öröklési szerződést javasoljuk neki elkészítése.
Minél egyszerűbb a helyzet, annál inkább végrendelet, és minél bonyolultabb, annál inkább szerződés, már hogyha annak a feltételei fennállnak, így kell elképzelni egy ilyen beszélgetés elejét?
Nem is feltétlenül a helyzet bonyolultságától függ. Ez például lehet egy olyan élethelyzet is, akár hogy van egy idős férfi vagy hölgy, akinek nincsenek rokonai, mégis van egy teljesen független harmadik személy, aki ápolja, gondozza, teszem azt, lehet a szomszéd is. Ebben az esetben akár végrendeletet is készíthet, de öröklési szerződést is, mert azért azt nem lehet tudnunk, hogy távoli rokonok előkerülnek-e a hagyatéki eljárás során, viszont ugye az öröklési szerződéssel a szerződéses örököst teszi halála esetére örökösévé, és akkor abban konkrétan meghatározza azt a vagyonelemet, amit cserébe juttat neki a tartás, életjáradék és a gondozás fejében.
Bonyolítja a helyzetet, hogyha valaki öröklési szerződést köt, de menet közben kerülnek elő még örökösök, akkor a szerződés az annak arányában módosul?
Hát alapvetően az öröklési szerződés akkor módosul, hogyha a szerződő felek úgy döntenek, hogy azt módosítják. Tehát, hogyha egy konkrét ingatlant leköt az örökhagyó öröklési szerződéssel, akkor az kikerül azon vagyonelemek közül, amelyek kiterjedhetnek majd a törvényes öröklés rendjére. Tehát szűkíti a kört.
Aha, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember életében valakivel szerződik, és akkor a szerződés az egy befejezett tény. És onnan kezdve arra vonatkozik az öröklés, ami a szerződésen kívül maradt. Tehát eladom az autómat, megkaptam érte a pénzt, akkor az nyilván már nem az öröklésnek a része.
Ez így van. Én ezt szoktam mondani a kedves ügyfeleknek, hogy természetesen életében a végrendelkező, vagy örökhagyó, vagy ahogy nevezzük az ügyfél, ha úgy dönt, hogy elkölti az összes vagyonát, az a szuverén joga.
Hát azt csinálok életemben, amit azt akarok. Halálom után, meg már nem azt csinálom, amit akarok.
Így van. Tehát ugye ez egy halál esetére szóló vagyoni rendelkezés, mind az öröklési szerződés, mind a végrendelet, és ugye abból főzünk, amink van magyarán, tehát az örökösök abból tudnak juttatásba részesülni, ami az örökhagyó halála pillanatában a nevén van.
Az öröklési szerződésnél ott kell lennie a feleknek, tehát aki juttatást kap, annak azt nyilvánvalóan el kell fogadnia?
Természetesen igen, ez egy kétoldalú szerződés, ugye van az örökhagyó, aki juttatja majd halál esetére a vagyont, és van a szerződéses örökös, aki cserébe pedig kötelezettséget vállal, hogy az örökhagyó tartásáról, gondozásáról, ápolásáról és illő eltemettetéséről gondoskodik.
Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de lehet olyan történeteket hallani, amikor nem egészen arányosak a szerződési feltételek. Az egyik oldalon egy idős, lehet, hogy ítélő képességében már nem teljes erejében lévő ember áll, a másik oldalon pedig valaki olyan, aki szeretne egy vagyonból részesülni. A közjegyzőnek dolga arányossá tenni a szerződést, vagy mindenki úgy szerződik, ahogy akar?
Én azt gondolom, hogy törekednünk kell arra, hogy a felek hasonló, tehát hogy arányos legyen a szerződés, bár ennek ellenére ugye a kötelmi jog a szerződés szabályai diszpozitívak, tehát amiben a felek megállapodnak. Két verzió van, az egyik, hogy törekszünk arra, hogy szabályos legyen, és mindkét félnek hasonló legyen a juttatás, vagy pedig, ha kötik az ebet a karóhoz, hogy mégsem, akkor pedig fel kell hívnunk a figyelmüket arra, hogy akkor a törvényes örökösök majd feltűnő értékaránytalanság miatt megtámadhatják. Úgyhogy emiatt, hogyha mégis ilyen van, például én nem vállalok egy ilyen öröklési szerződés elkészítését.
Tehát ha például az történik, hogy valaki egy 3 hónapos ápolás után egy 100 milliós ingatlant kap cserébe szerződéskor, akkor a közjegyzőit felvonja a szemöldökét, és azt mondja, hogy ebből probléma lehet.
Na most ugye nem látjuk előre a halál időpontját. Lehet, hogy ide jön a közjegyzőhöz egy 50 éves személy, aki nagyszerű egészségnek örvend, csak nincsenek rokonai, és lehet, hogy 3 nap múlva előti az autó. Ezt valóban nem látjuk előre. Ennek ellenére én azt gondolom, a szerződés elkészíthető. Esetleg olyan esetben tagadhatjuk meg a közreműködést, ha mondjuk szellemi képessége birtokában van, de egy súlyos beteg, akiről tudjuk sajnos, hogy nem fog sokáig élni, akkor azért el lehet gondolkodni ennek az elkészítésén.
A közjegyzőnek dolga nyomozni, kikutatni azt, hogy akik ott előtte megjelennek, azok milyen élethelyzetben vannak, és azt ellenőrizni. Kötelesen nem feltétlenül látszik egy emberen, hogy olyan súlyos beteg, hogy csak hónapjai vannak hátra, és ez nem is köteles elárulni senkinek.
Igen, ezzel egyetértek, tehát azért a közjegyző arra hagyatkozik, amit az ügyfél mond neki, ugye büntetőjogi felelősségű tudatában nyilatkoznak. Én azt gondolom, igazmondási kötelezettségük van, meg természetesen mindkét fél érdeke is, hogy igazat mondjon.
Amikor a felek megjelennek egy közjegyző előtt, akkor a közjegyző milyen alapon tesz javaslatot, ha egyáltalán tesz javaslatot, hogy itt egy öröklési szerződéstől vagy egy végrendeletről volna érdemes gondolkodni, vagy a gyakorlatban úgy van, hogy a felek bemennek és megmondják, hogy mit szeretnének.
Amikor bejönnek és megmondják, hogy mit szeretnének, akkor azt a kérdést járjuk körbe, amit ők kérnek határozottan. De ha úgy jönnek be, hogy az a cél, hogy A, B-re hagyja a vagyonát, és hogy milyen lehetőségek vannak, akkor az fogja meghatározni, hogy ők mit döntenek, végrendelet vagy öröklési szerződés, hogy gyakorlatilag kikérdezzük a leendő szerződő feleket, főleg a végrendelkezőt a családi körülményeiről, a vagyonelemeiről, van-e köteles rész, akár. Tehát nagyon sok minden befolyásolhatja, mert ugye végrendeletnél a köteles rész jár, öröklési szerződésnél pedig 2 éven túl nem jár. Ez nagyon-nagyon fontos. Természetesen mi nem teszünk olyan javaslatot, ami arra irányul, hogy jogról mondassunk le embereket, de a két jogintézmény között például ez egy óriási különbség.
Szokták tudni a felek, hogy mi az a köteles rész? Vagy annyira benne van az öröklési rend az emberek fejében, mert hát időtlen idők óta meg szoktunk halni, és az ember lát ilyet a családon belül, hogy ezt nagyjából érzik, hogy ez micsoda.
Tudnak a köteles rész intézményéről, csak pontosan nem tudják, hogy ez mit jelent. Nem tudják, hogy milyen ügyfélkört vagy rokoni kört illet meg, mert ugye a házastársat, a szülőt és a gyermeket illeti meg csak a köteles részt, a távoli rokont és a testvért már nem. Ezért mindig megkérdezik, hogy mi ez a kör, akit érintett lehet benne, és hogy ennek mekkora a mértéke.
Távoli rokonok mikor léphetnek be ebbe a körbe, és melyiknél lesz bonyolultabb a helyzet? Az ember azt képzelné, hogy végrendeletnél az valószínűleg egyszerűbb.
Mindig azt szoktam mondani, hogy semmi sem bonyolult, ha nincs jogvita a felek között.
Ez örök igazság.
Mindegy, hogy igen, tehát teljesen mindegy, hogy távoli rokon, vagy köteles részre jogosult hozzátartozó, függ nagyban attól is, hogy az örökösöknek van-e abbéli szándéka, hogy elfogadják a végrendelkező akaratát, hogy tényleg ezt akarta, hogy egyik hozzátartozójára, vagy távoli rokonára, vagy akár alapítványra hagyja a vagyonát. Én azt gondolom, hogy sok múlik az örökösök hozzáállásán. Az lehet távoli rokon, lehet közel is.
Van az örökösöknek egyáltalán módja nem elfogadni az ember végakaratát? Hogyha egészen vadnak tűnik, amit én akarok halálom utánra, az mégiscsak az én akaratom, hogyha ezt tudatom teljes birtokába tettem meg.
Természetesen az örökösök visszautasíthatják az örökséget, mind a törvényes örökösök, mind a végrendeleti örökösök.
De azt nem mondhatják, hogy biztos nem is ezt akartam, hiszen ott van a végrendeletben.
Mondhatják, mert megtámadhatják a végrendeletet, hogy nem volt szellemi képessége birtokában, de azért a közjegyző által készített végrendelet mellett egy törvényi vélelem szól, a jogszabályok betartásával jött létre, és nagyon magas a bizonyító ereje.
Tehát, hogyha egy közjegyző előtt történik egy végrendelkezés, akkor a jogalkotó azt feltételezi, nagyon leegyszerűsítve, hogy a közjegyző belátja, látja, hogy ott a felek milyen állapotban vannak, és olyan végrendeletet ellenjegyez, vett papírra hitelesít, amiben biztosan benne van, hogy az örökhagyó szellemi állapota, akarat kifejezése teljes birtokában volt?
Ez teljes mértékben így van, igen.
A gyakorlatban végrendeletből vagy öröklési szerződésből van több?
Nem ismerem pontosan a statisztikákat, de én azt gondolom, a végrendeletből több van. Az öröklési szerződés az ugye egy kétoldalú szerződés, az egy talán bonyolultabb jogügyletnek tűnhet abból a szempontból, hogyha a tartási kötelezettségének nem tesz eleget a szerződéses örökös, mert bizony van ilyen és előfordul, akkor a szerződés felbontása nagyon-nagyon körülményes tud lenni, mert vagy közösen bontják fel a felek, vagy ügyvéd, vagy közjegyző előtt, vagy bizony bíróságra kell menni. Én azt gondolom, a végrendelet általánosabb.
Az öröklési szerződés, mint intézmény, az általában a tartási szerződést is tartalmaz? Tehát ez a tipikus formája az öröklési szerződésnek?
Kvázi igen, annyiban tér el, ami viszont kardinális kérdés, hogy ugye a tartási szerződéssel már tartási szerződés létrejöttekorát ruházza a tartásra jogosult a tulajdonjogát, míg az öröklési szerződéssel csak a halál esetén száll át a tulajdonjog.
Amikor öröklési szerződést, egy ilyen tartási szerződés körében elkezdenek vizsgálni, akkor a közjegyző azt megnézi, hogy egyáltalán az örökhagyó tulajdonában van-e az az adott ingatlan. Az örökhagyó korábban rendelkezhetett úgy, hogy ez már gyermekéjé, alapítványé, egyházé, bárkié.
Természetesen, amikor öröklési szerződést szeretne valaki kötni, ugye az ingatlannak az aktuális ingatlan nyilvántartás szerinti állapotát le kell ellenőriznünk, teszem azt, hogy a nevén van-e, és hogy esetleg nincs-e bejegyezve rá elidegenítési és terhelési tilalom másik öröklési szerződésből eredően szerződéses örökös javára, mert ugye amit öröklési szerződéssel kvázi leköt az örökhagyó, azzal már szabadon nem rendelkezhet. Ez nagyon lényeges tudni.
Kapitány Andrea, a budapesti közjegyzőt hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.